Ficerer Andrea, a Magyar Kórház Szövetség elnöke, az Ursaki Kórház főigazgatója, az InfoRádió arénájának vendége. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok, kezét csuklom, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok. De
kongresszusi tisztújító kongresszusi állásfoglalásukban üdvözölték a szakdolgozók helyzetének javítására tett intézkedéseket, de ugyanabban a mondatban meg is állapították, hogy ez a súlyos krízis kezelésére nem elegendő. Mi az egészségügyben a súlyos krízis oka abban az egészségügyben, amiről mindenkinek van tapasztalata, és nyilván ő a saját tapasztalatát látja a legsúlyosabb krízisnek ebben?
Hát, hogyha a szakdolgozókról beszélünk, akkor az az egyik legfontosabb nehézség vagy krízis van Magyarországon az egészségügyben. Ugye ez miért alakult ki? Hát ez egy hosszú történet. Ugye az elmúlt években, évtizedekben egyre azt láttuk, hogy egyre romlik az egészségügy megítélése, és egyre kevésbé érzik megbecsültnek magukat az ágazatban dolgozók. Korábban ugye az orvoskivándorlásról beszéltünk, vagy az volt a nagyobb nehézség a kórházakban, ma én azt gondolom, hogy a szakdolgozói nem lét az, amiben mi folyamatosan küzdünk. Azt, hogy a szakdolgozók úgy érzik, hogy nincsenek megbecsülve, nincsenek megfizetve, illetve a munkakörülményeik sem olyanok, amelyeket ők szeretnének. Nyilván, hogyha van egy más ágazat, ahol nagyobb a fizetés, vagy hogyha van egy más egészségügyi intézmény, ahol jobbak a körülmények, mint ahol éppen dolgoznak, akkor megfordul a fejükben, hogy elmenjenek, és hát el is mennek. Korábban ugye jellemző volt a külföldre vándorlás, most talán ez megszűnt, vagy nem is megszűnt, hanem csökken, inkább úgy mondom, vagy mérséklődik, de az, hogy más ágazatba kilépnek a dolgozók, az a sajnos nap mint nap küzdünk.
Egy szakdolgozó hiánya az a kórház működésében mit okoz? Mihez kell szakdolgozó ott?
Mindenhez. Nélkülük nem létezik kórház, tehát nagyon fontos az orvosi jelenlét, de a szakdolgozók, akiknek egyébként a száma sokkal nagyobb, mint az orvosoknak a száma, ők azok, akik közvetlenül a betegellátásban részt vesznek, ők ápolják a betegeket, ők gyógyszerelik őket, ők kísérik esetleg vizsgálatokra, az asszisztensek végzik a vizsgálatoknak egy részét, tehát nélkülük nincsen magyar egészségügy.
Ezt hogy oldják meg, amikor egyik napra a másikra mondjuk egy osztályról négyen felmondanak, és azt mondják, hogy jövő héten már nem tudnak jönni, mert már őket a másik állás. Akkor mit csinálnak?
Hát korábban ugye volt lehetőségünk esetleg másik osztályról átirányítani dolgozókat, vagy megkérni őket, hogy átmenetileg helyettesítsék azokat a dolgozókat, akik aktuálisan kiléptek, de sajnos olyan szinten fogynak a szakdolgozók minden osztályon, hogy egyre többször kényszerülnek a kórházvezetők bérmunkásoknak az igénybevételére. Ugye bérnővérek, bérorvosok, de komplett bérműtéti tímeket is alkalmaznunk kell, ami azért nagyon nehéz, mert ezek az emberek, akik jönnek, egyrészt önmaguk is fáradtak, hiszen ők is keringenek a rendszerben, idegenek az adott kórházban, illetve sokkal nagyobb bérért jönnek, mint amire a kórház kifizetni képes. Tehát ezzel egy bérspirál beindul, és ráadásul nem is tervezhető ugye ez a folyamat, tehát minden vezető, aki ezzel küzd, azt hiszem, hogy az egyik legnagyobb problémájának ezt nevezi meg.
Ezeket a tímeket akkor a piacról kell megvenni? Van áruk, és azt mondják, hogy ők egy epekű műtétet ennyiért csinálnak meg?
Nem így kell elképzelni, hanem vannak olyan cégek, akik munkaerő közvetítéssel foglalkoznak, és ezek a cégek képesek arra, hogy bizonyos kórházak bizonyos osztályait el tudják látni munkaerővel. Tehát nyilván itt is van egy keresletkínálat, itt is van egy vég egyébként, mert ez sem végtelen ez a fajta kapacitás. Tehát most a kórházak, azok a kórházak, akiknél nagy a baj, azzal küzdenek, hogy ugye más kórházaktól szeretnék nem csak a főállásban beérkező munkaerőt is átvenni, hanem azokat is, akik bérmunkaerőként jelennek meg a rendszerben.
Hogy beszélik meg ezt egymással a kórházak? Tudják egymásról, hogy melyik kórház ácsingózik éppen arra a csapatra, amelyik hétfőn még nálam dolgozik?
Azért ez ennyire nem kiélezett ez a helyzet, illetve nem is nagyon szoktunk egymással egyeztetni. Egyébként kellene, mert úgy gondolom, hogy főleg Budapesten ez egy nagyon komoly probléma. Vidéken talán egyszerűbb megoldani ezt a helyzetet, de ott, ahol nagyon sok kórház van jelen ugye egyidejűleg, ott inkább kielehezett egyrészt a munkaerő elvándorlás a másik intézménybe, másrészt a bérspirálisokkal kifejezett a Budapesten, mint vidéken.
A másik állami intézményben vagy a magánegészségügyben nagyobb arányú az elvándorlás, mert a magánegészségügy fizető képessége az közmondásosan magasabb, mint az államié.
Is. Azért fontos ezt tisztázni, mert egyrészt ugye az emberek akkor érzik magukat biztonságban jelenleg még magyar viszonylatban, ha közalkalmazottként főállásban tudnak dolgozni állami egészségügyben. Nyilván ezt, aki teheti, meg olyan a szakmája, az kiegészíti azzal, hogy elmegy magánellátóba is, és a fizetését ezáltal olyan magas szintre tudja hozni, ami számára elegendő. Ugyanakkor, ugye, ahogy az előbb mondtam, az állami kórházak között is van egyfajta átjárás, tehát bonyolultabb a helyzet, és egyre inkább bonyolódik, azt gondolom, napjainkban.
Mekkora létbiztonságot jelent ma állami alkalmazottként dolgozni. Lehet olyan híreket hallani, hogyha egy sebész véletlenül fűrészelés közben megvágja az ujját, és két hónapig nem tud dolgozni, akkor az egész család bajba kerül, mert azért annyira nem jó az állami fizetés.
Hát az állami fizetés az persze lehetne jobb, azzal együtt, hogy tettek intézkedéseket ennek emelésére, és van egyfajta terv, hogy ez a jövőben folytatódni fog, de nyilvánvalóan az, aki egy más szintet szeretne, mint jelenleg a közalkalmazotti bértábla, az minden eszközt megragoz ahhoz, hogy plusz fizetéshez juthasson. Akár a saját kórházában belül, kórházában, hogy ezt megteheti, akár más intézményben, legyen az állami vagy magánintézmény.
Átmennének egy munkaügyi ellenőrzésre az állami intézményekben dolgozó orvosok, ha mondjuk a pihenőidőt is ott elkezdené valaki firtatni?
Van, aki igen, van, aki nem.
Többen mennének át, vagy kevesebben mennének át? Hogy
többen
látja?
Mennének át. Többen mennének át. Biztos vagyok ebben, illetve hát azért az embernek is van egy véges kapacitása, és fontos a pénz, de azt hiszem, hogy az egészség, illetve a családdal eltöltött idő még fontosabb. Tehát látjuk azt, hogy akik megfontoltan, és már egy bizonyos kort elérve vannak jelen a rendszerben, azoknak nem minden a pénz, és nem minden a túlmunka, és nem minden az x-edik plusz állás, amit ugye délután vagy az esti órákban végeznek. Tehát úgy gondolom, hogy azért a többség aként dolgozik, hogy egy felügyeleti vizsgálat kapcsán is rendben lenne nála minden.
Kik azok, akik többet vállalnak annál, mint amit emberi ésszel teljesítő képességgel még bírni lehet? A műtétes szakmák képviselői, vagy kik?
Nem hiszem, inkább korosztályos a dolog, tehát nyilván attól függően, hogy kinek mekkora a családja, mennyi gyereke van, milyen életkörülmények között dolgoznak, mennyi a hitele. Tehát ez ugyanúgy, mint más szakmában is, azt gondolom, hogy azok a fő driverek egy ilyen vonatkozásban, ami minden más családnál is, vagy minden más szakmában. Tehát nem hiszem, hogy szakmákat kell ezért felelőssé tenni.
Azt mondta, hogy nem nagyon lehet tervezni azt, hogyha a piac ról kell venni egy csapatot, aki jön dolgozni, de éves költségvetést azért csak kell csinálniuk egy kórházaknak, akkor ezt mozgó bérként teszik be, vagy mit csinálnak?
Hát ez az, ezzel küzdünk. Nem, tehát van egy éves költségvetésünk, van egy éves előirányzata a jövedelmekre, illetve a bérekre vonatkozóan is, és ezt nekünk nyilvánvalóan be kell tartani. Akkor kerülnek a kórházak bajba, hogyha ez a előirányzat elfogy, és mondjuk az év második felében valamikor kórházaktól, finanszírozási csoportoktól, szakmáktól, ellátási területektől és még sok mástól függően előjöhet az a helyzet, hogy már nem tudják a kórházak fizetni, és itt van gond, és akkor az előirányzatot kell módosítanunk. Nyilvánvalóan van egy tervezett költségvetése minden kórháznak, aztán, hogy ez a költségvetés jól van-e tervezve, ez már egy más kérdés, de mindenki ahhoz ragaszkodik, vagy az irányban dolgozik, hogy be tudja tartani azokat a kereteket, amit megszabtak számára.
Hogy kell jól tervezni egy költségvetést, amikor lehet látni olyan kórházakat, amelyeknek adósságállományuk van? Erre szokták azt mondani, hogy biztos nem jól tervezték a költségvetést, más azt mondja, hogy nem ez az oka, meg olyanokat is lehet látni, akik valahogy mindig beleférnek a költségvetésbe. De van, aki azt mondja, hogy az se biztos, hogy jó.
Úgy gondolom, hogy itt most nagyon komoly és mély témákat fogalmazott meg egy kérdésen belül. Sok összetevője van ennek, és nem akarom megúszni a választ, hanem inkább úgy fogalmaznék, hogy az, hogy milyen egy költségvetés, vagy mennyire tudja tartani a kórház azt, vagy mennyire adósodik el az év végére, az semmiképpen nem azon múlik, hogy milyen a tervezés. Nyilván van ennek szerepben, meg ez is fontos, hogy úgy tudnánk tervezni, az lenne a jó, hogyha úgy tudnánk tervezni, hogy előreláthatólag mindent be tudunk kalkulálni, de nem tudjuk megtenni. Nem tudjuk megtenni azért, mert nem tudjuk, hogy mennyi ember fog felállni, és akiket pótolni tudunk, milyen áron, vagy milyen bérszinten tudunk pótolni, nem tudjuk, hogy mennyi eszközünk fog elromlani, nem tudjuk, hogy milyen áremelkedések történnek majd a rendszerben. Tehát van egy nagyon sok olyan tényező van, amire nincs ráhatásunk. És ugyanígy nincs ráhatásunk, ugye onnan kiindultunk a munkaerőnek a visszapótlásáról, illetve az elromlott eszközöknek a pótlásáról, vagy a megjavításáról, vagy az infrastruktúrális problémákról sem. Ezért lenne nagyon fontos, hogyha a költségvetésbe, illetve a finanszírozásban magába bele tudna épülni az amortizáció, mert az egyik legfontosabb bajunk a csökkenő munkaerő mellett az az, hogy a amortizáció nincs betervezve, tehát ha bármi elromlik, vagy bármilyen eszközt vissza kellene pótolnunk, vagy újat kéne vásárolni, nem tudjuk megtenni, mert nincsen rá finanszírozásunk.
De amortizáció be nem tervezéséért már 20 éve is azt már akkor megfogalmazták. Mi az oka annak, hogy az amortizáció nincs betervezve, amikor ez a legkisebb magánvállalkozásnál is be van tervezve, mert tudja, hogy a gép egy idő után elromlik, akkor biztos újat kell venni, nem lehet megúszni.
Tehát mi nem szeretnénk ezt betervezni, ilyen most a finanszírozása a magyar egészségügynek. Tehát ahogy már elkezdték beépíteni a finanszírozásban a béremeléseket, amit nem tudtunk még 100%-ban beépíteni, ugyanúgy előbb-utóbb ezt is be kellene valamilyen módon építeni, és azt hiszem, hogy ez valószínűleg benne lehet a tervekben, ami a közeljövőben meg fog valósulni. Mi nagyon bízunk benne, mert amíg ez nem történik meg, addig nem lehet felelősen gazdálkodni a kórházakban.
Béremelésekkel hogy tudnak most számolni? Arra megkapják a forrást?
A béremeléseknek egy részére megkaptuk a forrást, ugyanakkor ezt azt gondolom, hogy nem elegendő. Például mi kórházunkban, ott nem tudtuk 100%-ban a béremelés beépítését a finanszírozásba, tehát ezt nem tudtuk arányba állítani a kifizetendő bérekkel. Tehát nálunk ez egy nem nullszaldós folyamat, gondolom, hogy más kórházakban is van így, és ezt újra kell majd azt hiszem gondolni, hiszen ez azért bonyolult a válasz, és azért nem tudok most egyszerűen válaszolni, mert nem csak arról van szó, hogy hogy épül be a finanszírozásba, hanem az is nagyon fontos mellette, hogy az adott kórháznak milyen a feladata, mekkora területen van feladata, ezek a területek a különböző szakmák között jól egymást, van-e országos feladata az adott kórháznak, vannak-e olyan plusz feladatai, ami egy átlag kórházban nincsen meg, hiszen ez mind-mind olyan, ami a költségvetést más irányba tolja, mint egy átlag kórháznál. Tehát ezeknek a betervezése és a betartása az nagyon könnyen tudja módosítani a költségvetést.
Említett, hogy nem mindig tudják, hogy mekkora a feladat. Azt, hogy milyen egészségügyi igény fogalmazódik meg egy adott kórházzal szemben. Ezt országosan lehet tudni? Mert nyilván ehhez lehet majd a feladatot is méretezni. Tudják, mennyi az igény, tudják, hogy mit kell ellátni, ezt a teljesítményt kell leadni a kórháznak. Ez ma világos?
Azt gondolom, hogy világos, és minden kórház vezető is, meg a kórház fenntartó is tudja, hogy az adott kórház mennyire népszerű, mennyire hatékony, mennyire jó eredményt tud felmutatni, mennyire népszerű a betegek körében, mennyire jó a gyógyulási ráta, milyen a infekció ráta. Tehát ezekkel kapcsolatos adatok rendelkezésre állnak, és úgy gondolom, hogy ezt a jövőben valóban figyelembe kellene akkor venni, amikor részben a költségvetés, részben a finanszírozás, részben pedig a területet határozzuk meg a kórházak számára.
De a kórházak felé megnyilvánuló igény ez viszonylag állandó? Tehát mondjuk egy budapesti kórház nagyjából tudja, hogy jövőre, meg jövő után körülbelül milyen szolgáltatását mennyien fogják igénybe venni, meg gondolom vidéken egyszerűbb a helyzet, ahol többet kell utazni egy kórházért.
Azt hiszem, hogy nagyjából számítható, tervezhető, de hát ebben is mint mindenben van változás aktuálisan. De úgy gondolom, azt lehet látni, hogy egy kórházzal kapcsolatban mi az elmúlt évek trendje, és milyen megfogalmazott igények vannak a betegek részéről. Tehát ha az lenne a kérdés, hogy meg tudnánk-e azt termezni bizonyos kórházakban, hogy mekkora kapacitásra van szükségünk, mekkora területi ellátási kötelezettség az, ami az adott kórházra vonatkozhat. Ezt mekkora a szakdolgozói, illetve orvosi gárdával tudjuk fenntartani, és természetesen műszaki és gazdasági terület. Ehhez milyen eszközök kellenének, akkor azt hiszem, hogy a válasz igen.
Ha ez világos volna, akkor innen ettől a ponttól újra lehetne tervezni a kórházi ellátási rendszert? Mert akkor mindenki tudná, hogy mi a dolga, ahhoz mennyi pénzre van szüksége, úgy, hogy ne legyen adóssága?
Lehetne, de ezt izoláltan nem lehet tenni. Tehát Magyarország, kisország, nagyon könnyen elérhetőek a különböző intézmények, tehát úgy hiszem, hogy ezt felülről egy központi gondolat mentén lehet megtenni, hiszen a fenntartó, illetve az ágazatvezetés tudja azt, hogy az összes kórházra vonatkozóan milyen eszközök, kapacitások, források állnak rendelkezésre, tudjuk a populációt, tudjuk, hogy mely területeken milyenek a megbetegedési mutatók, milyenek a halálozási mutatók, tehát ezt mindet szintetizálva lehet azt gondolom újra tervezni.
Az világos, hogy körülbelül milyen teljesítményt kell leadnia egy teljes magyar állami kórházi rendszernek abban az egészségügyben, amiről egy laikus azt szokta mondani, hogy nincs az a pénz, amit abban el ne lehetne költeni, ha csak megnézzük, hogy az interneten milyen eszközök vannak már.
Van az a pénz, amit el lehet költeni, meg lehet azt mondani, hogy nincs az a pénz. Szerintem ezt lehet ésszel és racionálisan és teljesen korrekt, objektív módon tervezni. Azt, hogy milyenek a betegekre vagy a magyar lakosságra vonatkozó mutatók, tudjuk. Vizsgálták, kimutatták, pontosan tudjuk. Tudjuk a trendet, tudjuk, hogy a magyar lakosság is, mint mindenhol máshol a világon öregszik. Tudjuk, hogy egyre inkább ápolásra és ellátásra szorulnak majd a későbbi életévben járók a magyar ellátás vagy magyar egészségügyben. És pontosan ezért szoktam én mindig azt hangsúlyozni, de nem csak én, hanem sokan, hogy egyre inkább el kellene tolódni Magyarországon az ellátásnak egyrészt a prevenció irányába, tehát előzzük meg, hogy az aktív ágyon gyógyítsuk a betegeket, másrészt az aktív ágyakról olyan intézetekbe kellene a betegeket tovább helyezni, ahol ápolni, rehabilitálni, vagy simán csak utógondozni kell őket. Nagyon fontos az, hogy jelenleg az aktív ágy, én úgy gondolom, sok a magyar egészségügyben, sok a magyar lakosságra vonatkozóan. Nyilván az ágy kihasználtság is, vagy az ágy kihasználtsági mutatók is ezt mutatják. Tehát, hogyha engem kérdez, akkor én mindenképpen az irányban gondolkodnék tovább a jövőben, hogy az aktív ágyaknak egy részét, ahogy elmondtam, rehabilitációs, vagy ápolási, vagy hospice ágyakba nem jól fogalmaztam meg, tehát hogy módosítanám az ellátási spektrumot, illetve magát a funkciót, és így azt hiszem, hogy sokkal hatékonyabban és olcsóbban lehetne az magyar egészségügyet fenntartani megfelelő színvonalon, hiszen a költségeket, a finanszírozást, az eszközöket és a humán erőforrást oda tudnánk koncentrálni az aktív ellátásban, ahol valóban szükség van rájuk, akkor ott biztonsággal mindenki úgy tudna meggyógyulni, ahogy az 19-es évben elvárható, ugyanakkor arra is lenne garancia, hogy azok, akik már csak ápolásra szorulnak, nyilván időzjelben a már csak, ők pedig megfelelő helyen tudnak tovább gyógyulni.
Azt hogy lehetne elérni, hogy az aktív ágyakat csak azok kaphassák, akik az aktív ágyas ellátásra vannak rászorulva. Mindenki ismeri azt a gyakorlatot, hogy karácsonyra, hosszabb időre betesszük a nagymamát az ismerős osztályának valamelyik ágyára, alig hanem aktív ágyra.
Úgy gondolom, hogy előbb kell megteremteni a feltételét annak, hogy hova lehet még a nagymamát elhelyezni, mint hogy egyből azt mondjuk, hogy a nagymamát ne helyezzük be. Tehát ez egy ilyen eléggé rosszul is hangzik, meg úgy gondolom egy kicsit ilyen embertelen megközelítés, hogy attól, hogy ő rászorul, és valóban rászorulna valamilyen módon az ápolása, ne adassék az meg neki, de nem mindegy, hogy egy aktív ágyon tesszük meg vele ezt, vagy pedig olyan ágyon, ahol igazából az ápolás a fő szempont, vagy a fő cél.
A várólistákat, amelyek más szakmákban teljesen eltérőek szoktak lenni, ezeket hogy érinteni az a koncepció, hogy az aktív ágyak számát érdemes volna csökkenteni, és az ápolási ágyak számát pedig növelni?
Ennyire nem direkt az összefüggés. Máshonnan közelíteném meg, a várólisták azok azért alakultak ugye ki, mert van egyfajta kapacitása a magyar ellátórendszernek, és a bizonyos műtétekre vagy beavatkozásra attól függően, hogy hol van az az adott osztály, milyen millióben dolgozik, milyen feltételekkel, van egyfajta várakozási idő. Ez nem csak magyarországi jellemző, ez a világon mindenhol itt van. Itt jegyezném meg halkan, hogy máshol sokkal hosszabb időt kell várni bizonyos beavatkozásra, mint Magyarországon.
De mindenkinek a saját várakozási ideje fáj.
Ez így van. Csak amikor azt gondolom, hogy kitekintünk abból a szempontból, hogy hol milyen az innováció, vagy hol milyen feltételek vannak, akkor tekintsünk ki akkor is, amikor arról van szó, hogy bizonyos szempontból meg sokkal jobb itt a helyzet, mint máshol. Visszatérve a kérdésre, tehát a várólisták valóban úgy vannak, hogyha hozzáférhető lenne a rendszer bizonyos ágyakra, vagy bizonyos beavatkozásokra, akkor nyilván, hogyha kevesebbet kellene várni, mindenkinek jobb lenne. Jobb lenne annak, aki hamarabb műtétre kerül, és hamarabb és könnyebben tud gyógyulni, hiszen a várakozás kapcsán az állapota romlik, tehát egyáltalán nem mindegy sem szakmai, sem a betegekkel való megközelítés szempontjából, sem anyagilag, hogy kit mikor tudunk megoperálni. Minél hamarabb, annál nagyobb az esélye arra, hogy hamar meg is tud gyógyulni, és hamar vissza tud menni dolgozni, amúgy a mindenkinek jó. Viszont azt is meg kell azért fogalmazni, hogy amikor egy várólistás beavatkozásról beszélünk, akkor azok valószínűleg illetve mindegyik elektív beavatkozás, tehát nem sürgősségi jellegű műtét, tehát nem sürgősen kell megcsinálni ezt, hanem akkor, amikor megvan rá az első adandó alkalom. De a betegek oldaláról is szeretném ezt megvilágítani, mert ha én egész életemben túlsúlyos voltam, nem mozogtam, mindent megtettem azért, hogy tönkre menjenek az izületeim, akkor miért várom el én azt, hogy akár 2-3 héten vagy hónapon belül azonnal műtétre kerüljek? Tehát azt gondolom, hogy mindenkinek van szerepe ebben a helyzetben, és hogyha az betegségek megelőzése, vagy az öngondoskodás fontosabb, vagy nagyobb hangsúlyt tudnak kapni Magyarországon ma, mint korábban, akkor azoknak is csökkenhetne esetleg a száma, akik erre a beavatkozásokra szorulnak.
De ma az egészségügyi ellátáshoz egy egyenlő hozzáférésünk van, függetlenül attól, hogy dohányoztam és sonkát ettem állandóan pacallal, meg a sportolónak is. Ezt az elvet fel lehet adni?
Én úgy gondolom, hogy fel lehetne adni, és talán fel is kellene adni, mert nem azokat szeretném büntetni, akik nem úgy élnek, ahogy mondjuk az én én szemléletem szerint kellene élni, hanem azokat szeretném segíteni, akik viszont úgy élnek. Tehát én nem egy negatív diszkriminációra gondolnék, és nem is jó ez a szó, és elnézést is kérek ezért, hanem inkább azokat szeretném segíteni, akik mindent megtesznek azért, hogy ne terheljék az egészségügyi ellátórendszert, ha így fogalmazom, vagy hogy minél tovább egészségesek maradjanak.
Egy mondat elé, így visszakanyarodva a béremelésekre. Körülbelül mekkora béreket lehetne az egészségügyben úgy beállítani, hogy az összes negatív hatás, amiről a beszélgetés elején szó volt, az kevésbé érvényesüljön. A magánegészségügyi ellátásból havi 4-5 millió forintos bérek hírét lehet hallani egy jól bejáratott profi orvos esetén, és nem sokkal kevesebb a szakszemélyzetése.
De ez nem igaz. Bocsánat, tehát ez nem igaz, nem ekkorák a bérek ott se, vannak ilyen bérek, de ott sem ez a jellemző, mint hogy az állami egészségügyben sem. Ezért engem nagyon-nagyon zavar ez a fajta általánosítás, amikor azt mondjuk, hogy mi van a magánban, vagy mi van az államiban. A magánegészségügyben is ugyanolyan nagy szórás van, mind a bérek, mind a körülmények vonatkozásában, mint az állami, csak ugye jobban hallatszik, jobban marketingje, ha mondhatom ezt. Az, hogy mekkora bérek kellenének az államiban, nyilván ez szakmafüggő is, életkorfüggő is, területi, az adott területen levőség is függő, mert nem mindegy egy budapesti, vagy nem mindegy egy vidéki kórházban. Valószínűleg milliós tételekről beszélünk orvosok vonatkozásában, és sok százezres forintról a szakdolgozók vonatkozásában is. De itt hagyd mondjak el egy példát. Ahogy Romániából és Bulgáriából felénk áramlik a szakdolgozók és az orvosoknak a nagy része, ahogy Magyarországról tovább áramlik, mondjuk, vagy áramlott Németország, Ausztria, Skandinávia felé, ugyanúgy Németországból is tovább áramlik az Ausztrália, illetve az Egyesült Államok felé. Tehát az, hogy kinek milyen bér az elég, és ki milyen keretrendszerbe, vagy milyen viszonyítási alaphoz viszonyítja ezt, az abszolút változó. Egyénileg is, szakmailag is, és országilag is.
Hogy lehet orvosok között szakma szerint különbséget tenni a bérezésben? Ezek is ilyen közmondásos dolgok, hogy az altató orvos az valószínűleg biztos sokkal kevesebbet keres, mert akkor a beteg nincs ébren, amikor ő dolgozik vele, a sebész meg biztos többet keres. De kettő nem működik egymás nélkül, vagy a diagnoszta biztos kevesebbet keres, mint aki a műtétet csinálja.
Egyáltalán nem így. De ráadásul nem is igaz ez. Tehát nem így van. Tehát nem igaz.
A második legendát cáfolja.
Abszolút. Jó. Egyáltalán nem igaz. Az, hogy hol keresnek többet, most nem akarom, hogy mondjam, kibeszélni, nem szeretnék a rendszerből, és nem akarok senkit olyan helyzetbe hozni, hogy most elmondom, hogy kinek mennyi a bére. Egyáltalán nem így van. Most azt gondolom, hogy alapvetően a kereslet szabja meg, hogy melyik orvosnak mennyi a fizetése, nem pedig a szakma. Ugye korábban mindig azt mondták, mint a pincéreknél és a benzinkutasoknál, abszolút nem szeretném őket megbántani, hogy alacsonyabb a fizetés, mert a borra való majd kiegészíti. Alacsonyabb a bizonyos orvosok fizetése, mert a paraszolvencia kiegészíti, más helyen nincsen paraszolvencia, ott pedig magasabb. Nem ezen alapul ma azt gondolom a bérezés, hanem a hiány szakmákon. Hiány szakma, patológia, hiány szakma, sürgősségi betegellátó, és sorolhatnám még azokat a szakmákat, akik nélkül nem lehet dolgozni, nem lehet kórházi, vagy akár bármilyen egészségügyi ellátórendszert fenntartani, és nagyon függ az is, hogy az adott kórház, vagy bármilyen egészségügyi intézmény mennyire van rászorulva bizonyos orvosra, vagy bizonyos szakdolgozóra. Tehát már régen nem ott, nem az a meghatározó, hogy milyen szakmában dolgozik valaki.
Hanem az, hogy éppen adott pillanatban
mekkora szükség van
mekkora rá. Szükség van rá. És ez az, amit viszont lehet látni a napi gyakorlatban.
Így van.
Mert holnap
van.
El kell végezni a műtétet, meg egy hét múlva, meg egy hónap múlva. De nincs kivel.
Így van.
Ilyen egyszerű, vagy ilyen bonyolult a tervezés?
Hát igen, igen, bizonyos helyeken igen, nyilván megint ez nem szeretnék általánosítani, de sok helyen így van, és sok helyen ezért vannak a vezetők egy kényszerhelyzetben, hogy bizonyos szakembereket olyan szinten kell megfizetni, ami messze sokkal több, mint mondjuk legyen az adott kórházban dolgozó többi szakembernek a fizetése. Vezetőként ez borzasztó visszás és nehéz döntés, hogy most melyik órán harapok. Betartom-e azt a egyébként általam is követett elvet, hogy nem szeretnék olyan komoly bérfeszültséget bizonyos szakmák vagy bizonyos emberek között, és azt mondom, hogy inkább nem veszek föl valakit, mert nem akarom, hogy azok számára kellemetlen és tényleg visszás legyen, akik ott vannak évtizedek óta, és hűségesen kitartanak és dolgoznak. Vagy úgy döntök, hogy ez az osztály, vagy ez a szakember nekem annyira kell az egész kórház működése szempontjából, hogy muszáj ezt meglépnem, és tudom azt, hogy hozok egy egyébként nem jó döntést, mert mások számára nem egy szimpatikus az, hogy valaki újonnan bekerülve a rendszerbe, sokszorosát keresse, mint ő.
Vezetőként inkább szimpatikus, vagy inkább hatékony szokott lenni?
Hát vezetőként hatékonynak kell lennem, és emiatt sok olyan döntést meg kell hoznom, ami számomra sem szimpatikus, de hogyha én nekem ugye az a feladatom, és nem csak nekem, hanem minden kórházvezetőnek, hogy a teljes kórházat vigye hatékonyan előre, és a kórházhoz tartozó betegeket tudjuk ellátni. És utána, hogy az ember ezzel hogy számol el magával este, vagy hajnalban, amikor nem tud aludni, vagy a többiekkel való párbeszéd kapcsán, ez egy másik helyzet, de nyilván ez a székkel jár.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Ficere Andrea, a Magyar Kórház Szövetség elnöke, az Ursaki Kórház főigazgatója, az Aréla vendége.